Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét 50. vasárnapján, Lukács evangéliumából a 18. fejezet 31. versétől a fejezet végéig a következőképpen. Jézus azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak el ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette. Kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled. Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szemevilága, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az egyik legizgalmasabb és legmegrendítőbb része következik most az egyházi esztendőnek. A legnagyobb értékek vannak itt elrejtve számunkra. És valószínű, hogy mi is úgy vagyunk vele, mint a tanítványok, hogy hallunk ezekről az értékekről. Lehet, hogy már évtizedek óta hallottunk ezekről a dolgokról, és mégis most csillan fel valami, mert korábban az történt, mint ahogyan megjegyzi itt Lukács evangélista, hogy hát semmit sem fogtak fel ezekből a tanítványok. Pedig kézzel fogható módon volt ott mellettük Jézus, és füllel hallható módon jelentette ki a titkokat az ő számukra. És hát így vagyunk vele mi is. Időről időre halljuk, és időről időre újabb és újabb titkokra derül fény. Éppen ezért egyáltalán nem unalmas, hanem hallatlanul izgalmas a hívő élet. Mert lehet 60-on, 70-en, 80-on fölül is újat kapni az Istentől. Ugyanazokból a történésekből, ugyanazokból az eseményekből. Azt látjuk, hogy Jézus tudja, hogy megvannak számlálva a napjai. És tudja, hogy mi vár rá. Pontosan tudja, hogy milyen megpróbáltatások következnek rá. Sorrendben is tudja. És a megrendítő az, hogy össze van kötve ez a bejelentés egy hétköznapi emberrel, Bartimeussal. Azzal az emberrel, aki viszont nem tudja, hogy meg vannak számlálva a napjai, és nem tudja, hogy mi vár rá. Ez a jövő héttel kezdődő bőti időszak áldása és nagysága, hogy összeköt bennünket, hétköznapi embereket, az Isten azzal a Jézussal, aki mindent tud rólunk is. Az önmagáról és mindenről tudó, mindent ismerő Isten összeköti az életútját velünk, akik lényegében nem ismerjük az életutunkat. És természetesen nagyon leterhelő, nagyon megterhelő az, hogy nem tudjuk, mi vár ránk. Ennél már talán csak az a megterhelőbb, hogyha tudjuk. Nem tudjuk, és társtalanok vagyunk az ismeretlenben. És éppen ezért fontos az, hogy legyen társunk ebben az ismeretlenben, és az elsődleges társunk az maga az Úr Jézus. Hát, hogy mennyire leterhelő az, amikor nem tudja az ember, mit várjon a jövőtől. Pár héttel ezelőtt volt egy ilyen híradása a televízióban, hogy Hollandiában történt az esemény, tudjuk, ugye Hollandia az eutanáziának, a kegyes halálnak a hazája, hogyha így nevezhetem, ahol már a törvény megengedi, hogy súlyos betegség vagy elítéltek esetében kérvényezzék ezek a betegek vagy elítéltek a méreg injekciót, hogy meghalhassanak, ne kelljen szenvedniük mondjuk egy nagyon súlyos fájdalmakkal teli betegségben. De hát természetesen, hogyha valaki ezt szeretné, akkor kérvényeznie kell, és egy elítélt volt, aki kérvényezte az eutanáziát, azzal indokolta, hogy nem tudja elviselni a büntetést és a bűntudatot. És ennek az embernek, aki kérvényezte az eutanáziát, 2002-től 2015 februárjáig kellett várakozni. El tudjuk ezt képzelni? Hát ez kegyetlenebb, mint hogyha lenne halálbüntetés az EU-ban. Ez kegyetlenebb annál. Ez kegyetlenebb a síralomháznál. Na, hát így nem tudja az ember megoldani a bűn, a bűntudat és a halál problémáját. Kegyetlenebbé teszi. Pedig azért hozták nyilván azt a törvényt, hogy az Európai Unióban nincsen halálbüntetés, mert hát mi kegyesek vagyunk. És ellenkezőleg kegyetlenebbek vagyunk. Halálbüntetés egyébként van, tudjuk jól, hiszen Isten mondja ki a halálos ítéletet mindegyikünk felett. Nekem nagyon sokat jelentett most, amikor egyszer belehallgattam az István a király rockoperába, ahol már elfogadva az apjának a halálát, István király így énekel, hogy szent az az akarat, amely így tud dönteni, hogy elszólítottad az én apámat. Tényleg egy szent akaratról van szó, amely meri vállalni a kockázatot, hogy elszólít közülünk embereket, szeretteinket, vállalja a kockázatot, hogy megsebeződünk, hogy fáj az nekünk, akár megkeményedik a szívünk, de tudja, hogy át kell menni ezen a mesdjén. Át kell menni abba az országba, ahol már nem lesz fájdalom. És szent az az akarat, ami tudja, hogy mikor van ez a pont. Tudja pontosan, hogy mikor kell ezt meglépni. Ez csak az Isten kezébe tehető. Ez csak az Isten kezébe tehető. Mi emberek ezt műveljük, amit Hollandiában. Persze, arról már nem szól a fáma, nem szól a híradás, hogy ha meg nem tért, neki rosszabb lesz ott, a pokolban, mint a börtönben. Szóval ebben az óriási bizonytalanságban társtalan az ember, ezt értettem rajta, amikor így mondtam, hogy ez az embernek az óriási problémája, nagyon leterhelő, hogy társtalanok vagyunk az ismeretlenben. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, és ezért óriási dolog, hogy böjtre készülve az kerül elénk, hogy Jézus összekapcsolja a saját életútját velünk. Az, aki ismeri az életutat. Tehát kapcsolatteremtés, ez a következő mondani valója ennek a az ige hirdetésnek. De ez a kapcsolatteremtés nem egyszerű. Egyrészt azért, mert látjuk, hogy a segítséget kérő Bartímeust lepisszegik az emberek, lebeszélik róla. Mit akarsz? Hiszen te soha nem jártál még bibliaórára, minek mész most bibliaórára? Vagy mit akarsz? Minek mész te most Isten tiszteletre? Hát te soha nem jártál Isten tiszteletre. A családod nem volt egy vallásos életű ember, életű család. Vagy senki nem volt még a te családodból evangélikus, most akkor mit szeretnél te ebben a gyülekezetben? Még senki sem tartotta a megtérést mondjuk a te hozzátartozóid közül fontosnak, most akkor miért gondolkozol pont ezen? Számtalan és számtalan formája van annak, ahogyan le akarnak beszélni az emberek arról, hogy segítséget kérjünk Jézustól. Nagyon megrendített az, amikor egy másik faluban történt, hogy látta egy polgármesternek a felesége az ablakból, hogy elindul valaki a templomba, éppen azt hiszem katolikus misére, és akkor kikiáltott az ablakon, hogy de sok időd van neked, hát hogy te a templomba mész? De nagyon ráérsz. Se szeri, se száma azoknak a mintáknak, ahogyan megpróbálnak lebeszélni arról, hogy kiáltsunk Jézushoz. Ez az egyik nehézség a kapcsolatteremtésben. A másik az, hogy tele vagyunk szorongással. És egyre többen mondják négy szem közti beszélgetésekben azt, hogy félnek attól, hogy magukat Istenre bízzák. Nem merik magukat kiszolgáltatni az Istennek, mert annyit csalódtak már. És azt attól félnek, hogy Istenben is csalódni fognak, hogyha rábízzák az életüket. Nem tudják, hogy miért van ez a szorongás. Nem tudják, hogy miért jön elő mondjuk egy pánikbetegség az életükben. Miért jön elő az, hogy azt érzik éjszaka, hogy megfulladnak. Miért jön elő a szívdobogás? Miért félnek ettől? Miért félnek attól? Nagyon sok esetben, amikor egy komoly lelki gondozói beszélgetés folyik, ilyen ügyből kiindulva, derül ki az, hogy végső soron valamiféle harag van az ember szívében, valami miatt haragszik az ember, és ettől van a félelem, ettől van a szorongás, amit ugye nem... Szorongás azt jelenti, hogy nem tudom megmagyarázni, mitől félek. És amikor eljutunk odáig, hogy meg tudjuk már nevezni, hogy mitől félek, hogy meg tudjuk már nevezni azt, hogy mire és kire haragszom, onnan már a gyógyulás könnyen elindul. És legtöbb esetben a vége a gondolatmenetnek mindig az, hogy az Istenre haragszom. Ahogyan Bartimósról sem nehéz elképzelni, hogy haragudott Istenre, hiszen talán a felszínen úgy érezte, hogy hát miért? Miért alakult így az én sorsom? És másoknak miért? Talán egy ilyen irigykedés volt benne. Hogy miért? Ők jobbak? Tudta jól, hogy nem jobbak. Akkor miért? Hát végső soron Isten tehet arról, hogy így alakította a sorsomat. Végső soron Istenre haragszom. És amikor kimondjuk már, meg tudom nevezni, hogy miért haragszom, oldódik a szorongás, oldódik a félelem. Gyakran ezért oldódik meg a pánikbetegség is. Nem véletlen, mert ilyenkor, amikor az ember dönt amellett, hogy Istent hívja segítségül, mint ahogyan Bartimeus, akkor afelől dönt, hogy most már Istentől szeretnék félni. Istent szeretném szeretni és félni. Hát nem fantasztikusan tudta mindezt mindenféle pszichológiai ismeret nélkül Luther Márton? Hát nem ezt fogalmazta meg a tíz parancsolat magyarázatában, a kis KT-ban? Mindig ezzel vezette be, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fel a barátunkat meg ne csaljuk, stb. nem kell ehhez sok minden. Egyedül a Szentírás kell hozzá, hogy az ember tudja. Ha Istent félem és szeretem, mástól már nem fogok félni. Oldódik a szorongás. Oldódik a félelem. Ezért oldja a szorongást a megtérés. Hangsúlyozom, a mindennapi. Mert az, ami bajunk, hogy tudunk beszélni arról, hogy hogyan történt régen, de hogy ma hogyan történt a megújulásom. Ma hogyan kevés ilyen bizonyságtételt hallani. Meg kell újulni, meg kell térni. Ma egyre többször halljuk azt, nagyon helyesen, televízióból is hallom már, nem csak a sáfárság konferencián volt ez téma, hogy ez nagyon nagy örömöm volt, talán éppen egy sáfárság konferencia után egy-két nappal hallom a híradóban, elmondják kormányszinten, növekedni hitelből nem lehet, hanem megtakarításból. Fantasztikus, fantasztikus. Azért fantasztikus, mert az elmúlt 5-6 évtized nem ennek a jegyében zajlott. Mindig a kölcsönről volt szó, mindig a hitelfelvételéről volt szó. Legfeljebb a népfőiskolán tanították meg az embereket arra, hogy hogyan kell spórolni, és hogyan kell gazdálkodni. Észszerűen meg a paraszti családokban tanították meg az embereket erre. Ott nagyon jól tudták azt, hogy nem lehet hitelt vetni. Nem lehet. Abból nem kell ki semmi. De azt is tudjuk, hogy ahhoz, hogy megoldódjon az óriási probléma, amit Magyarországon van ezzel kapcsolatban, meg kell, hogy változzon a gondolkodásmódunk. Talán nem én voltam az egyetlen, aki próbáltam segíteni ilyen kisebb kölcsönökben sínlődő embereken, hogy na figyelj, számold össze, mennyivel tartozol. Mert azt mondja, már nem szeretek már az utcára kimenni, mert látom azt, hogy ott megy az, akinek tartozom 1000 forinttal, ott megy az, akivel tartozom 5000 forinttal. Mondom, ez áldatlan állapot. Számoljuk össze. Rendeztünk mindent. Gondoljuk, hogy a következő hónapban már nem volt adósság? Dehogy nem. Ugyanúgy. Hát a gondolkodásmódját nem tudtam megváltoztatni. Most elengedték a hiteleket az önkormányzatoknak. Gondoljuk, hogy nem úsznak megint az adósságba? Dehogy nem. Hát elég volt egy pár hónap, és azonnal úsznak az adósságba. Mert ugyanolyan módon, hiába való módon gondolkodnak. A gondolkodásmódot nem lehet megváltoztatni egy csapásra. Miért mondom ezt az egészet? Azért, mert a mi problémánk az az óriási lelki eladósodás. Ismerjük. 10 000 talentum. Egy talentum 49 kiló arany. Erről szól ez a példázat, amit mindannyian ismerünk. Jézus ezzel szemlélteti, hogy 10 000-szer 49 kiló, körülbelül ennyi arany az, amivel mi, vagyis teljes mértékben rendezhetetlenül el vagyunk adósodva az Isten felé. És ezt rendezi számunkra az Úr Jézus. Ezt fizeti ki. Nyilván, hogy Bartimeusban teljesen át kellett, hogy forduljon minden. Át kellett, hogy alakuljon a gondolkodásmódja, mert eddig ő az adósságából, a hiteléből élt. A vakságából. Ebből próbált megélni, próbált koldulni. Nem véletlen, hogy vannak ilyen talán filmfeldolgozások is, amelyekben azon gondolkoznak, hogy hát talán Bartimeusnak a gyógyulás után nehezebb lett a helyzete, mint előtte, mert addig legalább koldulhatott, de miután már látott, már nem koldulhatott. Nem tudott megélni már a hitelből, a deficitjéből. Nagyon nehéz megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, és azt mondani, hogy átadom az uralmat Jézusnak, És most már nem próbálom bűnös módon megoldani a pénzügyeimet, nem próbálom bűnös módon megoldani ezt vagy azt a problémámat. Mert mindig úgy igyekszik az ember. Tudom, hogy adós vagyok, tudom, hogy el vagyok adósodva Isten felé, de most még ezt az egyet, hátha sikerül megoldani az én magam módján. Tehát újabb adósságot csinálok, lelkileg. Újabb olyan lépést teszek, ami nem jó, amire Isten határozottan mondja, hogy nem. De hát, hogyha sikerül így kilábalnom belőle, és akkor aztán utána majd akkor megtérek. Nem. Át kell, hogy alakuljon Bartimeus gondolkodása. Véget kell vetni a koldulásnak. Véget kell vetni a koldulásnak, mert ez így csak kolduló élet. Átadni az uralmat. És ezzel segíti, ezzel a kérdéssel Jézus Bartimeust, amikor megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Ezzel a kérdéssel segíti. Akarod-e azt, hogy az uralmat én vegyem át, hogy én cselekedjek most már az életedben. Hogy most már ne te cselekedjél. Akarom. Akarja Bartimeus. Akarja, hogy Jézus gyógyítsa. Erre az önátadásra van szükség, átadni magunkat. Tegnap beszéltünk a bibliórán arról, hogy milyen fantasztikus módon valósul ez meg a Szent Háromság személyei között, hiszen mindhárman, az Atya, Fiú, Szentlélek, a másiknak adják a dicsőséget, a másikból merítenek. Egymást kölcsönösen tisztelik, szeretik, elfogadják. És hogy ez az önátadás az, ami az alapja annak, hogy mi is átadhatjuk magunkat az Istennek. Ahogyan Jézus átadta magát teljes mértékben, testileg, lelkileg, a szenvedését, a haláláig bezárólag mindent átadott nekünk, erre készülünk, hogy ezt átgondoljuk bőjtben, átadta magát, hogy megváltson, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy mi is átadjuk magunkat végre teljes mértékben. Azzal zárom, hogy tudjuk, hogy az elmúlt héten a házasság hete volt. A mai napon záródik ez az időszak, és a házasságnak is a lényege az önátadás. Úgy vagyunk megszerkesztve, hogy akkor tudunk csak boldogok lenni, hogyha átadjuk magunkat a másiknak. A mai ember boldogtalansága éppen abban leledzik, hogy nem képes ezt megtenni, hanem egocentrikus, saját maga körül forog. Nem képes a másik körül forogni idézőjelbe. A házasságban az önátadás a lényeg. Mostanában figyeltem fel arra, hála Istennek több pár is van, akiket fel kell készíteni az esküvőre, hogy az esketési kérdések milyen mélyek. Szereted-e a melletted állót? Mondom nekik, tudjátok, hogy miért több egy esküvő, mint egy házasság kötés? Mondom, az önkormányzatnál senkit nem érdekel, hogy ti szeretitek-e egymást. Ez nem kérdés. Ott egy jogi szerződéskötésről van szó. Akkor is meg lehet kötni azt a szerződést jogilag, ha nem szeretitek egymást. Az Isten színe előtt csak akkor lehet, ha van szerelem, ha van szeretet. Következő kérdés. Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Egy polgári házasságkötésnél senkit nem érdekel, hogy Isten rendje szerint fogja egymással élni az a két ember. Hogy most verni fogja. Hogy most manipulálni fogja. Senkit nem érdekel. Az esküvőnek ez is egy fontos töblete. Csak is Isten rendje szerint szabad. Míg a halál tőle Isten akaratából ellen választ. Ez a harmadik. Ott nincsen egy ilyen feltétel, hogy csak az életünk végéig tarthat. nem tarthat el, nem fejeződhet be hamarabb. Ott nem kell megfogadni. És a harmadik, negyedik, hogy kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni. És akkor ott elmondjuk ugye az esküvői esküszövegét. Isten engem úgy segéljen, és akkor itt elmondom, hogy itt nem egy átok formuláról van szó, hogyha nekem nem sikerül mindezt úgy csinálnom, ahogyan elmondom, akkor Isten ne segítsen, csak akkor segítsen, hogyha mindent így úgy tudok csinálni, ahogyan kell, hanem arról van szó, hogy azért esküszünk, mert ezzel segítségül hívjuk az Isten nevét, mert erőnk felett való út áll előttünk. Erőnk felett való út áll előttünk. Az ember még önmagával sem tud kibékülni igazából. Hát még saját magammal sem tudok megbékülni. Még az is erőn feletti út. Hát még a másik emberrel. Hát még két ember együtt. Ez erőnk felett való út, és ehhez kérjük Isten segítségét. Csak akkor tudjuk magunkat átadni a másiknak. Csak akkor tapasztaljuk meg a boldogságot. És hát ezzel zárom, hogy az előttünk levő út egyen-egyenként is erőnk felett való út. Jézus, amikor elindul Jeruzsálem felé, és elmondja, hogy hát mi minden történik, mit tesz, maga mellé veszi a 12-t. Azonnal maga mellé veszi a 12-t. Egyedül nem lehet. Nekünk is szükségünk van arra, ha az Úr Jézusnak szüksége volt erre, hogy azokat a csetlő, botló tanítványokat maga mellé vegye, hát mennyivel inkább kell magunkat körülvenni a hívő testvérekkel, és nem lenézni őket. Mit beszél ő? Hát ő hol tart a hitben? Igen, és tud rajta keresztül az Isten nagyon sokat tenni, értem. Ott kell lenni, körbe kell venni magunkat a hívő testvérekkel, és rendszeresen erősíteni egymást. Mert erőnk felett való út áll. Át kell magunkat adni az Úr Jézusnak és egymásnak, mert csak így lehet ezt az utat megjárni, ezt a böjti utat, a szenvedés útját, amelynek a legnagyobb hozadéka van ebben az életben, az örök élet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te azzal, hogy átadtad magadat nekünk, megteremtetted a lehetőségét annak, hogy mi is odaadjuk magunkat neked. Kérünk, hogy vedd el tőlünk a félelmet, amit talán az is okoz, hogy mások bátortalanítanak el, és próbálnak visszarángatni, hogy maradjunk csak a régi életünkben, csináljuk ugyanúgy a dolgainkat, és rontsuk tovább magunkat és lelkünket, meg a hozzátartozóinkat, ahogyan eddig. És azt is kérjük tőled, hogy vedd el a belső félelmeinket, szorongásainkat, hogy ne féljünk attól, hogy neked adjuk át a gyeplőt, neked adjuk át teljes valónkat, hiszen te mindent megtettél értünk, és te mindenkinél jobban szeret bennünket. Urunk, segítségül hívjuk a te nevedet. Mert tudjuk és érezzük, hogy erőnk felett való út áll előttünk. És csak veled tudjuk ezt az utat megjárni. És hálásak vagyunk azért, hogy te minden időben gondoskodtál arról, hogy ne maradjunk egyedül, hanem velünk vándorolsz. Amen.